Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Barta Bence és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves nézőink és hallgatóink, üdvözlünk titeket, állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok.
És Barta Bencével.
Én vagyok az.
Még mindig. Karesz, első kérdés, a múltkor nem voltál, merre jártál, hogy érezted magad?
Fú, a távoli Amerikában voltam, és onnan hallgattalak titeket, és nagyon jó volt az előző adás is, úgyhogy gratulálok innen is. Egyébként egy nagyon érdekes megfigyelést tettem, így a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, hogy voltam Los Angelesben, és képzeljétek, már nincsen taxi Los Angelesben. Van Uber, meg Lyft, de ezek a platform alapúak, meg van a Waymo. Először nem értettem, hogy ilyen hatalmas radarral közlekedő taxik vannak, és hogy ezek mik, aztán egyszer csak észrevettem, hogy csak utas van benne, és nincs sofőr.
Hoppá.
Én rájöttem, hogy miért van ez az egész. Most már nem lesz taxis blokkád.
Hát ott már nem lesz taxis blokkád, de hogy olyan szinten szűntek meg tehát hogy nem volt taxis, tehát hogy igazából ilyen igazi taxis nem volt, utána átmentem másik városba, ott voltak taxisok, és futár sem volt, úgyhogy a futárokkal kapcsolatban sokat szoktunk foglalkozni.
Akkor hídfoglalással lesz?
Mesterséges intelligencia szállítja ki a kaját? Vagy?
Hanem ilyen kis autók vannak, kis talicskák vannak, amik a járdán mennek, közlekednek, rengeteg
életet látni. De azokat hajtja valaki, nem? Vagy azokat tolja valaki?
Nem, azt kérlek szépen beállott ugyanúgy a zebránál, megáll, hogyha piros lámpa van, zebra zöldre vált, gyalogosokkal átmegy a zebrán, befordul balra, végig a járdán közlekedik.
Mint a Csillagok háborújában, amikor a rombolón ott mennek azok a kis guruló, akármik, akiről senki se tudja, hogy pontosan mit csinálnak.
És egy pont azt néztem, hogy ilyen hatalmas patkákat nagyon ügyesen tud venni, tehát hogy nem borul fel. Hogy ezt azért ugye elég durva volt látni egy élőben.
Na hát örülünk, hogy visszatértél közénk a...
Ennek ellenére is.
A repülőn visszafele volt pilóta.
Az már valami. A mai adásban is nagyon érdekes hírekkel készültünk. Többek között szó lesz természetesen az adócsomagról, nem is egyről, hanem kettőről. Ugye eddig az elsőről beszélgettünk részletesebben, a második az gyakorlatilag viharszerűen végigvonult a jogalkotás folyamatán. És ennek a különböző aspektusairól, a különböző szereplőkről, mert már az első reakciók is megérkeztek, úgyhogy szerintem érdemes lesz velünk tartani, mielőtt azonban konkrétan belevágnánk. Szokás szerint szeretnénk felhívni a figyelmeteket arra, hogy iratkozzatok fel a csatornáinkra, lájkoljatok, kommenteljetek bennünket, ha kérdésetek van, nyugodtan tegyétek fel, vagy ha véleményetek, osszátok meg. Jó, adócsomag. Hát nem tudom, volt-e már erre példa, biztos, hogy volt, de hogy egy nap alatt nem csak, hogy megtudjuk, hogy lesz egy adócsomag, hanem már el is fogadták. Mit szóltok ehhez?
Hát ami fontos, az fontos.
Hogy... Mi tudtuk, hogy lesz. Tudtuk, csak nem sejtettük.
Annyit szerint elmondhatunk, hogy tartottunk egy konferenciát az Andersen Bergén belül, ahol Gerlaki Bence államtitkár úr is eljött, és picit szabadkozott. Hogy hát itt még ilyen nagy tűzijáték lesz a hétvége vagy hétfőn, és hát hogy csak részben tud az adótörvényváltozásokról mesélni, de azért szerencsére mi elég jól kitaláltuk, hogy nagyjából mik lehetnek majd a változások. Nem tudtunk mindent nyilván, de azért volt pár dolog, amiről azért előzetesen már szó volt, például az alanyilvánó mentességnek a áfában a megemelése, a kiva értékhatárok megemelése. A konkrét számokat nem tudtuk, de hogy az irányokat azt sejtettük. Meg van olyan is, amire számítottunk, és nem volt benne, mert hogy korábban be volt lengetve, hogy 1%-kal fog talán majd csökkenni a szocó, hát nem csökkent. Egyébként ez még nincs teljesen levéve a napirendről, mert hogy a bértárgyalások folynak, de azért lehet látni, hogy ez a csomagocska, mert most azért bocsánat, hogy így, de ez egy csomagocska, amit így még pluszban bejelentettek. Azért ennek a nagyságrendje az a harmada költségben, ahhoz képest, mint mondjuk a szocó 1% csökkentés lenne, tehát valószínű azért, hogy nem lesz.
Igen, több szempontból is rendhagyó. Az egyik, hogy ugye ez már a második adócsomag ősszel, és ahogy mondod, szerintem érkezik a harmadik adócsomag is, vagy valószínű, hogy érkezik a szocóval majd a harmadik adócsomag is, meglátjuk. Illetve, hogy igen, megérkeztek a reakciók is, de mire megérkeztek a reakciók, már meg is szavazta a parlament, szóval,
igen.
Szóval nagyon nem hagyta magát befolyásolni a piac által.
Még azzal, bocsánat, hogy ezt az bejelentett adócsomagot egy héttel korábban megelőzte egy másik bejelentés, hogy bocs, de a bankadót azt meg megemeljük.
Igen.
Ja, igen.
Amiről majd beszélünk, hogy az is egy, akkor 3,5.
Igen, adócsomagocskának hívhatjuk így nemzetgazdasági szinten, de hogy vannak olyan cégek, akik meg igencsak tudnak belőle profitálni, meg vannak olyan lehetőségek, amiket aki, hogyha jogosult arra, hogy igénybe vegyen itt az adócsomagból, az nagyot tud vele akasztani. Tehát, hogy az ő szempontjából ez nem csomagocska, hanem egy nagy kedvezmény.
Persze, ez abszolút így van.
Igen, csak úgy volt bejelöl. Én kifejezetten izgultam. Tehát úgy volt az egész belengetve, hogy már hétfőn hatalmas bejelentések lesznek. És én már ilyenekre gondoltam, hogy visszahozzák a katát, felére lecsökkentik a jövedelemadókat, vagy nem tudom, tehát, hogy valamilyen ilyen nagyon durvára számítottam, és hát azért ehhez képest ez egy nagyon, nagyon mérsékelt. És még egyébként egyet is tudok érteni nagyon sok mindennel, nem mindennel, de hogy a többségével abszolút egyet is tudok érteni, tudok vele azonosulni, most választás ide vagy oda.
Beszéljünk a szakmáról is.
Beszéljünk az időzítésről.
Igen,
bocsánat.
Ezt akartam mondani, hogy csak viccelődni akartam vele, hogy számomra nehéz eldönteni, hogy melyik az első, meg melyik a második adócsomag, mert ugyanaznap szavazták meg mindkettőt, tehát, hogy jogszabály az ugyanaznap lett belőlük. Az időzítés kapcsán meg szerintem tök érdekes, hogy az már az első adócsomagnál is látható volt a reklámadónál, hogy ugye visszavettek ebből az egyéves felfüggesztésből, és csak június végéig terjesztették ki, és most is látszik, hogy vannak olyan intézkedések, amiknek a kiadása főleg még a választások előtti időszakot érinti. Tehát mondjuk például az infláció követő adóemelés elmaradása a jövedéki adóban, az tipikusan most egy ilyen féléves történet.
Nekem egy kérdésem van, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy mi az oka annak, hogy erre ennyit kellett várni, hogy ez miért nem tudott belemenni az elsőbe. Én úgy hallottam, hogy a szocó csökkentés miatt tolták el egy kicsit, szerintem, de ugye, hogy az nincs benne.
Szerintem politikai kommunikáció. Ebben szerintem sem olyan novum nem volt, ami... Tehát a szocó az egy húsba vágó kérdés, hogy mennyi lesz a minimálbér, milyen adóbevételi lesznek az államnak, nyilván akkor mire van keret, tehát hogyha ha magasabb lesz a minimálbér emelés, akkor magasabbak lesznek az adóbevételek, és akkor lehet szocót adni. Szerintem menjünk végig rajta. És
nekem
akkor...
nekem egy olyan elméletem volt, aztán lehet, hogy nem teljesen alaptalan, hogy nem véletlenül követte a Trump meetinget az, hogy az adócsomagot így bővítik ilyen kedvezményekkel, mert ugye hogyha ha nincs meg az a védőpajzs, ha jól emlékszem, így hívta a miniszterelnök ezt, amit az Amerikai Egyesült Államok biztosít most Magyarországnak, és enélkül jelent be egy nagyobb adócsökkentő intézkedéscsomagot, akkor félő, hogy a forint elszáll, vagy hogy ott a magyar gazdaság fundamentumai azok elbírják-e meg, hogy a minősítő cégek, ők ezt mennyire szívesen vették volna ezt az adókedvezményektől hemzsegő csomagot, hogyha nincs mögöttünk az amerikai támogatás.
Én majd felminősítő cégeknek fogom nevezni őket.
Valóban hemzsegő.
Mit gondoltok erről az elméletemről?
Van gondolatom róla.
Szerintem jó gondolat, de szerintem egyszerűen ezt csak ütemezni akarták. A bankadó múlt heti bejelentés, ez plusz 200 milliárd forint bevétel, ez a csomag mínusz 70 vagy 80. Hogy ez még így ebben a kontextusban is pluszos. Ehhez nem kell a védőpajzs.
Van. Ennyi a gondolatom.
Szerintem inkább az volt, hogy megágyaztak azzal az emeléssel, és még így is több bevétele lesz elvileg.
Ha csak nem kisebb lett a védőpajzs, mint amire készültek.
Az is csak egy évig. Lehet, hogy az is csak egy évig.
Fél évig.
Fél évig. Na, menjünk már végig rajta, mert szerintem van benne egy
pár. Nem akasztom meg tovább a beszélgetést.
Kezdem azzal, hogy szerintem abból a szempontból az egy nagyon koherens és a korábbi stratégiával teljesen összeegyeztethető dolog, hogy szeretnének egy a nem nagyvállalkozások, hanem a közép, kis, meg mikrovállalkozások, meg egyéni vállalkozásoknak a az életét egyszerűsíteni, az adójukat, nyilván a jövedelemadót valamilyen szinten csökkenteni, meg a bürokráciát csökkenteni, és hogy ennek az egyik része például az, hogy a kivát azt nyomják. Ugye a kiva az valóban egy drasztikus egyszerűsítés az adórendszernek, és itt most, hogyha csak az adókulcsokról beszélünk, akkor még akár úgy is tűnhet, mint hogyha ez még adócsökkentés is lehetne, de igazából a legnagyobb előnye, meg egyúttal a hátránya a kivának, hogy ez egy ilyen folyék egyszerűségű adó, tehát ott azzal már tervezni nem lehet. Tehát aki abban beleáll, aki belemegy a kivába, az egy sokkal biztosabb adózó lesz, mint hogyha valaki társasági adó alany. Engem az a statisztika nagyon meglepett, amit Gerlaki Bence államtitkár úr mondott ott az elején, hogy 840 ezer vállalkozásban mindig a 31% az társasági adó alany. Ez szerintem brutál sok. Tehát engem ez nagyon meglepett, hogy ilyen sokan a KKV szektorból, mert azért a nagyvállalati szektor az ilyen 2000 adóalany, vagy 3000 esetleg, meg plusz még az a 1-2-3000 nagyon nagyra nőtt középvállalkozás, ahol abszolút értető, hogy ők már nem férnek bele a kivába, de hogy itt van egy nagyon nagy réteg, aki társasági adót fizet, és még nem kivált. Én azt hittem, hogy itt már sokkal nagyobb volt. És itt ennek a rétegnek van egy nagyon komoly ajánlat, hogy megemelik ezeket a belépési küszöböket, tehát hogy most már nem 3, hanem 6 milliárd forintig be lehet lépni, és hogyha valaki már belépett, akkor 12 milliárdnál dobja ki, illetve hogy most már 200 fős cégig benne lehet maradni, tehát ez majdnem a középvállalkozási szektort is lefedi, tehát van a 250 fő, tehát van egy rész, akit nem fed le, de azért egy nagyon nagy részét, és azért ez egyértelműen az adórendszer egyszerűsítése, a bevételek jobb tervezhetősége felé mutat, tehát szerintem ebből a szempontból ez egy nagyon koherens dolog. A másik ilyen fontos ajánlat, az pedig tényleg ez az egyéni vállalkozásoknak az, hogy az alanyi mentességet mennyire tudják fölvinni, ahol egyébként azért szerintem bőven lehetett volna még nagyobbat mondani az EU-s keretek miatt, de most körülbelül erre volt pénz, de hogy ott azért szerintem azt is érdemes így kontextusában nézni, hogy ez 12 millió forint volt egy évvel ezelőtt, tehát most már 18, tehát hogyha ezt most fölviszik 20-ra, aztán 22-24-re, azért azt a 12-höz képest az egy nagyon komoly változás, és akkor ezzel együtt pedig ugye az egyéni vállalkozóknál ezt az általányadózást hozták még. Már eddig is egyébként ez egy kedvező adózás volt, persze maga azok a kulcsok egy kicsit bonyolultak voltak, de hogy így nagyon leegyszerűsítve, ha valaki mondjuk, hogy körülbelül a magyar átlagbért számlázta, akkor a nettó 20% volt az adó, amiben benne volt minden. Tehát az benne van ebben a kvázi a vállalkozói társasági adó, és nem így hívják, de hogy így jobban érteni, benne van a szocho, a saját SZI-ja, a saját járuléka, benne van az osztalékadó, tehát ugye tehát minden, amit kiszámláz, ugye annak a bevételének akkor kb. 20% az adó, és ez azért ezzel a általány emeléssel, azért így effektív egy ilyen 3-4%-kal csökkenni ez a 20%. Elég bonyolult ennek a kalkulációja, tehát hogy igazából inkább úgy érdemes számolni, hogy mondjuk ha valaki mondjuk ilyen 15 millió forint körül keres, akkor vagy számláz, akkor olyan nettó 25% az adó, hogyha valaki az átlagbér szerint, akkor nettó 20%, és ezek, ami addig 25 volt, az akkor inkább a 20 felé fog menni, ami 20 volt, az meg inkább a 16 felé fog menni, és azért ez egy elég fontos csökkentés. Tehát ugye ebből a szempontból ez továbbra is azt fogja erősíteni, hogy vállalkozz, a jövedelmedből kevesebbet fogunk elvenni, ez szerintem egyértelműen a fehéredés felé fog vinni. Most azzal, hogy nyilván jönnek a választások, és sok egyéni vállalkozó az egyúttal választó is, tehát hogy ezt azért nehéz nem szem előtt téveszteni.
Igen, én elkülönítek ebben az adócsomagban egy külön szekciót, ami az inflációt akarja kezelni. Ugye az egyik a kiskereskedelmi adónak a
sávhatárok.
Igen, a könnyítése, hogy bővíti a sávhatárokat, tehát hogy nominálisan csökken a kiskereskedelmi adó fizetési kötelezettség, és ezt már visszamenőlegesen, tehát 2025. január 1-től lehetővé teszi, hogyha 2025. december 31-éig kéri az, aki túlfizetésben van, mert ugye évközben nyilván a magasabb, vagy a szigorúbb szabályok szerint fizették ugye az adó előleget a cégek. Mi lehet ennek az oka? Az áremelkedésről egy csomó cég január 1-i hatállyal dönt, és ugye az inflációs várakozásaiknál számít az, hogy mennyi volt a megelőző adófizetési kötelezettség, és ezért van az, hogy ezt már most oda akarja tolni a kormány a vállalkozások orra alá, hogy amikor az az áremelkedésekről, az áremelésekről döntenek jövőre, a jövő év elején, vagy most akár november-decemberben, akkor már egy alacsonyabb bázisról számítsák az áremelkedéseiket. Ugye a jövedéki adónak, amit te is említettél, ugye, hogy az infláció követő lett ugye tavaly az adómérték, azt eltolják fél évvel, az is nyilván azért van, hogy az üzemanyag árakat nyilván, hogyha emelik, tehát hogy a jövedéki adó ugye adózza, adózza az üzemanyagot, az üzemanyagnak az ára az beépül a szállítmányozáson keresztül a teljes gazdaságba, tehát az annak egy nagyon komoly árfelhajtó hatása van, és ezt is kezelni akarják most ezzel, és kezelik is fél évig. Nyilván itt lehet a választásokra is gondolni, de hogy tényleg az látszik, hogy a kormány most az elkövetkezendő fél évben alacsony inflációt akar. És ugye ide kapcsolódik a reklámadó is, amiről már volt szó, hogy ugye fél évig eltolták a hatályba lépését. Ez nyilván azért van, hogy a választásokhoz úgy érkezzünk meg, hogy az inflációs adatok azok valamennyire alacsonyabbak legyenek, mint egyébként lennének. Ami nekem nagyon tetszett, hogy a bankokról már most lehet beszélni.
Persze, hát szerintem nehéz lenne elválasztani.
Hogy a Szabados Rihárd,
azt én is aláhúztam,
KKV államtitkár mit nyilatkozott? Azt nyilatkozta, hogy olyan eredményük lett a bankoknak, ami indokolt volna egy magasabb önkéntes hozzájárulást a bankok részéről extra profitadó formájában. De mivel ez önkéntes úton nem érkezett meg, ezért a kormány megemelte a banki extra profitadót. Tehát elképzelem azt a szituációt, amikor egy banknak az ügyvezetésében ott megy a tanácskozás, hogy hát én több adót szeretnék fizetni, és akkor a tulajdonosok, meg részvényesek ott hogyan fogadják, hogy igazából plusz adókat fizetünk be. Tehát én nem értem ennek nem értem, hogy ez egy reális várakozás lehetett volna.
Szerintem ugye nem voltunk ott, tehát nem tudjuk, hogy pontosan mi hangzott el, és ez hogyan lett leírva, de hogy én szerintem az állampapírvásárlásra gondolt, tehát hogy ott volt az, hogy az állampapírvásárlás esetén ugye egy részét azt a bankadónak
beszámíthatod,
hogy valószínű abból táplálkozott itt tehát hogy
csökkentették
azért, hogy most több állampapírt kell vásárolni, tehát volt egy ilyen várakozás, hogy ennyit vegyetek azért, hogy ennyit el tudtok számolni, de ne csak ennyit vegyetek, hanem vegyetek többet, de nem vettek többet, tehát akkor most megemelték a bankadót, hogy sokkal több állampapírt kelljen vásárolni.
Nem voltunk ott, úgyhogy nem tudhatjuk, de én meg ezt azért tartom valószínűtlennek, mert ugye úgy módosult most az extra profit adó a bankok esetében, hogy csökken az a
beszámíthatóság.
Igen, tehát hogy az állampapír vásárlás beszámíthatósága 50%-ról most lecsökken 50-30%-ra. Tehát hogyha az lenne a cél, hogy vegyetek több állampapírt, akkor ezt nem teszik meg. Szerintem itt tényleg a...
Hát vagy megteszik, hogy a 30%-kal is ugyanazt a hatást érjék el, mint
de a... nem vagyok büfé, a 30%-ot hogyan számolják, hogy azt az állampapír értéke után annak a 30%-ával tudod csökkenteni a bankadót, vagy a bankadót tudod a bankadónak a 30%-át?
Úgy tudom, hogy a többlet állampapír vásárlással, ami a bázison volt, tudod csökkenteni.
Én is így tudom. Szerintem nem is a mechanizmus feltétlenül a fontos, hanem az irány. Tehát, hogy nem csak az történt, hogy kulcsokat emeltek itt a bankadóba, hanem az, hogy a beszámíthatóság mértékét is csökkentették. Tehát ebből összértékében áll össze az, hogy mekkora. Nyilván azt nem lehet tudni, hogy ki mennyit számított be, vagy legalábbis mi nem tudjuk. Az NGM meg biztos, hogy tudja.
Hát én csak azt mondom, hogy
elvárni egy piaci cégtől, hogy több adót fizessen, mint amennyi elő van írva, szerintem az egyrészt nem elvárható. Most nem hiszem, hogy ez mondjuk hűtlen kezelés, vagy valami büntetőjogi kategória lenne, hogy valaki fogja, és önként több adót fizet be a cég kasszájából, de hogy még ilyen irányba is el tud menni, szóval szerintem ez nem egy reális elvárás.
Én is aláhúztam, mert én meg technikailag tudom nehezen elképzelni, hogy az ember, amikor adót val be, akkor a jogszabályok alapján kiszámolja.
De egy kicsit ez hasonlít ahhoz, amikor az üzemanyag kiskereskedőket próbálták rábírni még idén, hogy önkéntesen csökkentsék az áraikat.
Az áraikat, igen.
Hogy ott is...
De az még hagyjál, mert azt én döntöm el, hogy mennyi... Tehát, hogy persze vannak kötelező elemek, amiket figyelbe kell vennem, tudom, áfát rá kell tennem, de azt egyébként én döntöm el, hogy nettóban mennyiért adom. De az, hogy mennyi az extra profit adóm, azt nem én döntöm el. Tehát én nem... Tehát mit tudom én, a Turorudinak az áfája ennyi-annyi, én nem fizettetek be befizetetek több áfát, de nem valhatok be több áfát.
Igen, de szerintem olyan szempontból nincsen különbség, hogy igen, te határozod meg az áraidat, de gondolom ezeknél a cégeknél ez az ár meghatározás egy előre lefektetett policy, vagy valamilyen szabályzat szerint történik, tehát nem az, hogy hasból állapítják meg. Tehát az, hogy X helyett Y forintot mondj literenként, azt jól meg kell indokolnod.
Arról nem is beszélve, hogy van egy piacvezető, aki így is úgy is húzza jobbra-balra az árakat, ha az üzemanyagról van szó. De visszatérve a kivára. Ja, azt mondtad, Karesz, hogy ez egy biztos adózó, aki a kivát választja azért, mert ez egy nehezen tervezhető adó, nem a tervezés alatt. Most azt értem,
hogy könnyen
tervezhető, nehezen variálható, mondjuk igen, így. Igen. Na de ha ez így van, akkor én azon gondolkoztam, hogy az, hogy rengeteg a TAO alany, az nem azért van-e, mert nem éri meg neki a kiva.
Hát de, a valóság.
És ezen nem nagyon tudom, hogy segítenek-e ezek a változások.
Szerintem, ha 840 ezernek a 31%-a, tehát hogy most nagyságrendileg 250 ezer adózó TAO alany, biztos, hogy van sok tudatos TAO alany, azért van közöttük meg nagyon sok, aki meg kevésbé az, és hogy egészen biztos vagyok benne, hogy azért ennek vannak ilyen jól számszerűsíthető, tehát az adóhatóság meg az NGM eléggé jól látja azt, hogy milyen adózói szegmensekből milyen adóteljesítmények bújnak elő év végére, hogy szerintem ez egy abszolút tudatos dolog, hogy terelik át őket a kivába, mert hogyha egyébként az adókedvezmények nélkül nézzük, akkor meg is érhetné, de egyébként meg nem szeretné, hogy adókedvezményeket nagyon igénybe vegyenek, mert akkor az kevésbé tervezhető. Hát meg mondok egy nagyon egyszerű dolgot, hogy ha például szochót fizetsz, akkor az elszámolható a társasági adó alapjába, tehát ez a 13% az igazából nettó 12, mert kevesebb társasági adót fogsz fizetni. Tehát ezt a 12-t kell szembeállítani akkor a 10%-os kivával, mert a kivát azt viszont meg nem tud a társasági adó alapban elszámolni. Tehát,
igen,
hogy,
igen.
Hogy az az előny, ehhez képest akkor a 9%-os társasági adó helyett fizetsz 10% kivált, és a 12% szocó helyett fizesz 10% kivált. Még talán az iparűzési adónál van egy nagyobb előny, plusz a cash flow, hogy mindaddig, amíg egyébként nem veszed ki ezt a cégből, addig nem kell megfizetned a társasági adót.
Igen, ez abszolút.
Igen, de hogy ebben a szegmensben nem tudom, ez mennyire.
Ez azért mondom, ez egy folyék egyszerűségi adó, nem? És ugye nem szerintem szó. Ez sokkal inkább erről szól, hogy tervezhető legyen a bevételtől a szegmenstől. Mm.
Jó. Az alanyi áfa mentes értékhatár nekem azért, mert hogy, és ilyen szempontból tök jó volt a kommunikáció, mert így lebontotta az egyes módosítások mentén, hogy nagyjából mekkora a becsült költségvetési hatás. Ez tök jó, hogy ezen lehet gondolkodni, ezt innen is üzenem, hogy nekem nagyon tetszett, és azt írta az alanyi mentesnél, hogy 2026-ban ez mínusz 7 milliárd, 2027-ben mínusz 6,5, már ezt se értem, hogyha tovább növekedik az alanyi mentes határ, akkor miért csökken a költségvetési hatás? Tehát, hogy én vagyok korlátod, de hogy ezt így nehezen tudom fölmérni.
Mi gondolod, hogy csökken a költségvetési?
Hát itt azt írja, hogy a költségvetési hatás a 2026-ban 7 milliárd, 2027-ben meg 6,5 milliárd. Ezt mondta, és nem nagyon értem, mert hogy minél többen vannak az alanyi mentes értékhatáron belül, és választják is, annál több áfa esik ki. Hát értelemszerűen.
Tehát ezt a számháborús részt ezt én így nagyon elengedtem, mert hogy egyrészt ugye igazából össze kellene adni, tehát hogy nem lehetne azt mondani, hogy ez 27-ben tovább jönne, mert ugye ha már egyszer tehát ha nem csökkenteném, akkor a 27-et és a 25-ös bázishoz kell viszonyítanom, tehát hogy nagyobb a kiadás. Valószínű az van, hogy az inflációs hatás miatt egyébként is csúsznak el az adózók, és hogy ezért aztán nem, tehát egyébként is kicsúsznának az infláció miatt is, és hogy de mindegy, azért gondolom, hogy nem pontosan ugyanaz az összeg lesz, de hogy itt voltak ilyen csúsztatások is, hogy hát például az adókedvezményeknél nem is számszerűsítették a hatást, mert hát ez majd a későbbi éveket fogja érinteni, mint hogyha nem lenne hatása. Tehát, hogy azért mondtam, hogy szerintem ez elég ilyen számháborús dolog volt, hogy ugye elkezdtek valamit ott összerakni, hogy nagyságrendjét összeállítsák, de ez igazából csak a közeljövőt látják, a 2025-2026-ot.
Abba segíts nekem, Bence, ha tudsz, mert most nem tudom felidézni, hogy itt hol a plafon. Tehát ugye most azt mondja, hogy 2028-ban 24 millió forintra...
Hogyha jól emlékszem, 80 ezer eurónál
igen,
van.
Igen, 30-valahány millió forint volt itt
számolva. Úgy szinten 100 ezer, és a tagállamonként
meg 8. Tehát, hogy ebben még azért van valamennyi lauf, még akkor is, hogyha így is grandiózus, tehát nem mondom, hogy nem az. Nekem főleg azért grandiózus, mert rengeteg adóalanyt érint,
Ja, szerintem az arra kell figyelnie annak, aki ezt mérlegeli, hogy aki ugye belép ebbe az alanyi mentes körbe, az már nem fog tudni áfát levonni.
Igen.
Tehát, hogyha aki, és ugye 27%-kal kapom a költségeimet, 27% áfával kapom a költségeimet, az olyan iparágakban, ahol egy kicsi verseny is van a külföldi meg a belföldi cégek között, ott ezt már kétszer is meg kell gondolni, hogy éljek-e az áttéréssel. Mert ugye nem kötelező az alanyi mentességnek az alkalmazása. De nyilván itt a példában autószerelők, fodrászok, taxisoknál ez egy abszolút
Persze, szolgáltatóiparágban jelentően alacsony költség van, persze. Nyilván.
Hát a magánszemély az ügyfelük, aki nem tud levonni áfát, tehát hogy náluk meg azért volt tehát hogy neki az nettó nagy baj, hogyha el kell kezdeni áfásra, mert nem tud árat emelni.
Ahogy egyébként az átfedéseket mondtátok korábban, nekem pont ez a kettő jutott eszembe, hogy akinek segít az, hogy az áfa alanyi mentes értékhatárt növelik, annak egyébként nagy valószínűséggel segít az is, hogy az általányadózóknál a költséghányadot is növelik. Tehát ő nem egy segítséget kap ezzel az adócsomaggal.
De persze nagy az átfedés.
Igen, tehát hogy ő több segítséget is kap ezzel, és ez a szolgáltató szektora kifejezetten jellemző. Az általányadóhoz még annyi, hogy annak azért szerintem van egy adminisztrációs költségvonzata, mert nem egyszerű azt vallani, fizetni, tehát hogy egy katához képest lényegesen bonyolultabb az adminisztrációja, és az pénzbe kerül, mert ahhoz könyvelő kell, hogyha nem akar az ember folyamatosan az adóhatósággal vitatkozni. Most azt nem látom, hogy ez egyszerűsödne, hanem inkább tényleg az, hogy a költséghányadba kaptak egyszerűsítést. Volt már szó az adókedvezményekről, szerintem lovagoljunk ide, és ehhez kapcsolódóan, mert itt azért ezek elég jól be vannak célozva.
Igen, én egy érdekességet vettem elő, majd a Bencének meghagyom az energiásat, hogy van egy ilyen környezetvédelmi, van a tiszta energiák, amit én nem nagyon tudtam még értelmezni, és a bejelentésben is azt mondták, hogy hát azért ez egy ilyen eléggé limitált körnek.
Igen, ott érdekes. Az van, hogy elmondj, csak mondj, hogyha már szóba hoztad, mert azt hittem, hogy a környezetvédelem is elkezdett, de hogyha már szóba hoztad, ugye...
Hát ez is az, de hogy...
Igen, hát, ja igen. Ugye a tiszta energiák gyártási kapacitásai, hogyha ilyen típusú beruházást csinálunk, akkor lehet releváns ez az új fejlesztési adókedvezmény típus, és hogy mi ez a tiszta energiák, ezt uniós szinten szabályozzák, és igazából az a kérdés, hogy aki olyan típusú termékeket gyárt, amiket nevesít ez az uniós jogszabály, azoknál lehet ez releváns. De ahogy én, ahogy így átfutottam, legjobb tudomásom szerint azért ezeket többségben külföldön gyártják, tehát azért elég limitált az, hogy milyen gyártókapacitások vannak Magyarországon ezzel kapcsolatban. Itt ilyen napelem technológiákra kell gondolni, akkumulátor elemgyártás, hőszivattyúgyártás, vagy annak valamilyen alkatrésze, szennyvíztisztítótelep, ehhez kapcsolódóan valamilyen technológiai gyártás, közlekedési célú technológia, ez lehet az önvezető autó, az ide tartozik, azt nem tudom. Villamos energiahálózattal kapcsolatban nem tudom, valamilyen alállomáshoz ilyen kritikus alkatrészt gyártok, akkor releváns lehet ez a fejlesztési adókedvezmény. Szóval erre kell gondolni. Ahogy láttam, meg ahogy érzem, itt a saját ügyfeleim esetében is azért ez egy limitáltabb kör, aki ezzel tud élni. A másik az sokkal érdekesebb lehet.
Na, amit én így nagyon megakadt rajta a szemem, mert nekem már volt egy ilyen ügyem, ez a talajrekultivációval kapcsolatos adókedvezmény, tehát hogyha szennyezett a talaj, a tulajdonomban álló telken, és ezt nekem kármentesítenem kell, akkor a felmerült költségeimnek a 100%-a adókedvezmény formájában visszaigényelhető, hát nyilván ez nyereségesnek kell lennem, hogy végülis az állam akár jóboltot is csinálhat, mert ezek végeredményben általában sok évtizeddel ezelőtt az állam tulajdonában álló állami vállalatok által termelt környezetszennyezésből adódnak, ami valahol az állam felelőssége, de hogy azért ezek most már magántulajdonban lévő ingatlanok lehetnek. A piaci árukba ez be van árazva, hogy van egy ilyen probléma, tehát nyilván nem lehet mondjuk egy társasházat egy olyan területre építeni, amilyen ilyen káros anyagok vannak. Valahol ez érthető, hogy indokolható, hogyha egy ilyen fajta beruházást el kell végezni az állam helyett, akkor ezt az állam mondjuk adókedvezmény formájában odaadja. Nekem két dolog volt, ami az egyik egy technikai dolog, amivel annak idején megakadtunk, és ezt továbbra sem látom, hogy hogyan fogja majd kezelni a jogalkotó, ugye a maga a telek, föld, az nem értékcsökkenthető, tehát beruházásként meg igazából csak az értelmezhető, ami értékcsökkenthető, tehát ez egy ilyen számviteli kérdés nekem, egy érdekesség, hogy ezt hogyan lehet ebből beruházást csinálni, valahogy majd biztos lehet, tehát meg lehet találni a módját, de hogy azért ez nem egy olyan egyértelmű dolog, és akkor így erre hogy lehet adókedvezményt igénybe venni. A másik, ami viszont meg inkább egy ilyen közgazdasági anomália nekem, hogy ezek a környezetszennyezési problémák, ezek tudottak, és ezek be vannak árazódva. Tehát, hogyha van egy egyébként nagyon értékes telek, mondjuk ha nem lenne szennyezett, akkor 10 milliárd forintot érne, mert hogy valami nagyon-nagyon kúrens helyen van, de hát van benne egy 5 milliárd forintos kármentesítési probléma, akkor az 5 milliárdot ér. És hogy én ezt most 5 milliárdért egyszer megvettem, 10 milliárd helyett, akkor én igazából ki vagyok fizetve. Hogy nekem azért kérdőjeles ebből a szempontból, hogy mennyire indokolt, hogy ennyire nagy vonalon adjon az állam itt egy kedvezményt. Tehát, hogy nincs az a fajta korrekciós mechanizmus, hogyha egyébként mondjuk ingatlan ár növekedés is kapcsolódik. Mert hogyha ez egyébként mondjuk vidéken van egy olyan területen, ami értéktelen, akkor abszolút indokolható. De mondjuk, hogyha ez a Graphisoft Parknak a része, ahol egyébként azért állt meg a Graphisoftnak a terjeszkedése, mert hogy ott a gázgyárban olyan súlyos talajszennyezés van, hogy ezt egyszerűen nem éri meg senkinek azt kármentesíteni, és mindenki arra vár, hogy majd az állam egyszer meg fogja csinálni. Hát ott azért nekem kérdőjel, hogy ha alacsony az ingatlan ár, akkor miért mi indokolja még a plusz az adókedvezményt?
Hát igen, de még, viszont hogyha meg nincs ez az adókedvezmény, akkor lehet, hogy 20 év múlva is ugyanúgy fog az kinézni, mert nem gyúl hozzá
én csak azt mondom, hogy ebben kellene lenni egy korrekciós mechanizmusnak, tehát hogyha egyébként megnő az ingatlanár, vagy ezen realizál, akkor az meg csökkentse az adókedvezményt, mert ez így lenne logikus.
Akkor a másik az infrastruktúrális beruházások kapcsán, ami a Robin Hood adóalanyok.
Ja, igen. Erről beszéltünk, hogy nem hatékony a Robin Hood adó olyan szempontból, hogy egy csomó állami céget adóztat, az állam saját magát adóztatja.
Nem hatékony a szempontból, hogy van.
És ugye hát itt láttuk a beruházási számokat az elmúlt hónapokban, években, nem kis részben szerintem ezek az energetikai beruházások maradtak el. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy értéktelenedik az elosztó rendszer, az elosztói hálózat, egyébként az átviteli rendszer is. Én most a villamosenergiáról beszélek, mert itt ez az adókedvezmény, ez én úgy értettem, hogy a villamosenergia piacon vehető igénybe, mégpedig az elosztók. Hát ez azért egy limitált kör, szerintem 6 vagy 7 ilyen cég van, azok is koncentrált tulajdonban, és nem tudtak beruházni, mert egyrészt ugye ezek az elosztók, akik iparági zsargonnal ugye DSO-knak hívjuk őket, egyrészt a hatósági áraspiacon is működnek, másrészt Robin Hood adóalanyok is, ugye a közműadót már kivezették, tehát hogy az legalább nem játszik, de hogy nem nagyon volt miből beruházniuk. Mondjuk egyébként ez elmondható más olyan aliparágakra is, amire kiterjed a Robin Hood adó, tehát mondjuk a vízi közművek, meg nem tudom. Érdekes lehet, hogy arra miért nem vezetünk be adókedvezményt. Nyilván ez majd lehet egy jövőbeli irány, de hogy ők azok, akik igénybe tudják venni.
Ez mondjuk a vízi közművet nem, de hogy azt mondjuk azt látszódik, hogy a gázfogyasztás az csökken, és nem csak azért, mert leválunk az orosz gázról, hanem azért, mert egyszerűen a technológiák fejlődnek, és árammal fűteni egyre gazdaságosabb, és azért a lakossági plusz a elektromos autóknak a fogyasztása, tehát hogy az áramfogyasztás az meg drámaian nőtt, tehát hogy az valahol értem, hogy miért az elektromos hálózat fejlesztésébe megy a több pénz.
Szerintem a gáz is az középtávon, hosszú távon is velünk maradt, tehát az is az a szegmens is rongyolódik le. De hogy na mindegy, a lényeg az, hogy az elosztói engedélyesek, a DSO-k tudják ezt az adókedvezményt igénybe venni. Érdekes ugye, hogy ami szemet szúrt, hogyan tudják kikalkulálni az adókedvezmény mértékét, hogy meghatározzák ugye a beruházásnak a bekerülési értékét, kivonják nyilvánvalóan az állami támogatást, amit esetlegesen kapnak ezekre a beruházásra, és a csatlakozási díjakat is kivonják, mert ugye ezt biztos ismerik a hallgatók is, vagy hát egy jelentős részük biztos, hogyha én csatlakozni akarok mondjuk az MVM rendszeréhez, akkor nekem ki kell építeni, nekem csatlakozási díjat kell fizetnem az NVM-nek ahhoz, hogy kiépüljön a házam meg a közcélú hálózat közötti kapcsolat, és akkor nyilván ne az legyen, hogy ők megkapják még azt adókedvezményben is, tehát a csatlakozási díjat is ki kell vonni.
Ami megint egy ilyen közgazdasági anomália, hogy te annak érdekében, hogy többet vásárolhass, hogy többet fizethessél majd utána a fogyasztásodért, ezért te fizess azért, hogy azt a beruházást elvégezze a...
Hát igen, igen. De hogy nyilván akkor meg nem önmagában meg a, nem termelném ki az
MVM. Egy kicsit olyan, hogy szeretnék bérbe venni egy ingatlant, és ezért kifizettem az ingatlant is, hogy felépüljön.
Na, mindegy.
Tudom, hogy extrém volt most a példa. De
nem mennék bele, ugye a csatlakozási díj, meg előtte a hálózatfejlesztési hozzájárulás, tehát ez ősidők óta megvan már.
Ezért kell fizetni, mert hogy ősidők óta megvan, és csak egy monopól helyzetben lévő szolgáltató van. Tehát, hogyha ez egy szabad verseny lenne, akkor nem biztos, hogy ez lenne.
Hát igen, de lehet, hogy akkor meg a hatósági árak lennének magasabbak, tehát na mindegy, szóval.
Hát igen, de most el tudod képzelni, hogy a Magyar Telekom azt fogja mondani, hogy nem húzom ki a kábelt neked, mert akkor ez nekem ennyibe és ennyibe fog kerülni. Van ilyen, biztos, csak hogy ezért nem tud pénzt kérni, hogy kiépíteti veled a rendszert, tehát hogy ott van a konkurens szolgáltató, hát persze, hogy behúzza neked a kábelt.
Hát szerintem azért ott is...
Biztos, ott van, hogy megfontolják, hogy akkor ez már nem éri.
A kivitelezőnek azt meg kell csinálnia.
Tehát, hogy ha viszont ha egy szolgáltató van, az kifizeti.
Tehát, hogyha felépül egy lakóingatlan, akkor ott elemi érdeke a kivitelezőnek, hogy meglegyen a Telekom becsatlakozás, különben nem venné meg a kutya se a...
Ez így van, de hát ennek elemi érdeke az NVM-nek is, hogy felépül az ingatlan, hogy akkor ott már jó sok áramot lehessen venni.
Igen, csak mivel hatósági ár van, az erősen nyomott, ezért az nem termelné ki. Tehát akkor az NVM, hogyha szabadon meg tudná határozni az elosztói díjakat, akkor nyilván ez működőképes lenne közgazdaságilag, csak hogy hatósági áras a piac.
Hú, de érdekes volt ez a diskurzus, és egyébként, ha már a hatósági árakról van szó, szerintem ezen a vonalon érdemes még az adócsomagot elemezni, mert tette ezt más is. Ugye kiskereskedelmi adósávhatároknak a változásáról már ejtettük szót, de hogy ez kire milyen hatással van, az egy érdekes kérdés. Kicsit olyan, mintha semmi se lenne elég alapon, nagyon rövid idő alatt megnyilatkoztak a kiskereskedelmi szektor képviselői, és bár üdvözölték a sávhatároknak a változását, mert ez egyértelmű, hogy persze pozitív, de rögtön szembeállították egy másik változással, ugye, hogy a szép kártyákat, majd hideg élelmiszerre is lehet használni újra, annak a vásárlására december 1-től, ha jól
emlékszem. Ja, és a szép kártya, mert még az adott csomaggal, még arra is majd hadd csatlakozzak rá, ha a szép kártyáról van szó.
Jó, itt lesz most a lehetőség, és hogy ha a szép kártya használatnak olyan magas tranzakciós díja van, ami meg nagyon sokba kerül a kiskereskedelmi szereplőknek, mint akik ugye elfogadó helyként működnek, és hogy milyen jó lenne, ha ebből is faragnának.
Na, akkor szerintem kezdjük. Én szerintem, akit már régóta hallgat minket, az tudja, hogy én nem vagyok a szép kártyának a nagy rajongója, mert egy teljesen felesleges bonyolításának tartom az adórendszerben. Az lenne a cél, hogy bizonyos dolgokat kedvezményesebben lehessen adni, ahhoz nem kellene a szép kártya, és hát itt megint csak van egy ilyen nagyon szép, hogy ebben van egy ilyen belecsempészet 3%-os turisztikai hozzájárulás. Hogy a turisztikai ügynökséget is, ami egy állam által gründolt ügynökség, tehát, hogy adunk is valamit, de aztán abból vissza is veszünk egy keveset, tehát, hogy aztán a végeredményben eljutatjuk az emberekhez a kedvezményt, de utána aztán ennek az árát azt megfizettetjük azokkal, akik le akarják vásárolni, emiatt ők nem lesznek abban érdekeltek, hogy elfogadják, szóval mennyivel egyszerűbb lenne, ha nem lenne szép kártya, és a turisztikai ügynökség megkapná azt a pénzt, ami kell neki, aztán kész. Ehelyett itt futjuk ezeket a köröket, iszonyatosan sok adminisztráció van vele, és aztán a végeredmény meg nagyjából ugyanaz, hogy azt szeretnénk, hogy odaadjuk a Józsinak a pénzt, hogy vásároljál valahol. Ez biztos, hogy lehetne egyszerűbben is csinálni. Én megértem, tehát ugye azért tényleg valami, van egy kis bolt, aki nem egy nagy nyereséggel működik, annak eléggé számít az, hogy 3,5%-ot azt most levonnak belőle, Elég sokat sipítoztak egyébként korábban, nem akartak kártyát se elfogadni. A Magyar Nemzeti Bank ebbe annak idején nagyon szépen beleállt, lényegében lenyomta ezeket a kötelezővé tette a kártya elfogadást, cserébe lenyomta a tranzakciós díjakat. Hát egyébként sajnos a banki tranzakciós illeték az a bankkártyás forgalmat is sújtja, de hát azért 3,5% az nagyon durva, tehát ez az American Express körülbelül az a, hogy ez nem egy elvárható valami, hogy ezt ki kelljen termelni. Én most független attól, hogy ez most nem turizmus, meg tudom, tehát hogy összes, tehát hogy semmi keresni valója abban a szép kártyában a turisztikai illetéknek, vagy nem tudom, minek hívják, tehát hogy ez egy teljesen rendszeridegen benne.
Igen, egyetértek azzal, hogy na, én kicsit máshonnan közelíteném meg, tehát hogy a szép kártya az nem arra jött létre, hogy hideg élelmiszert vásároljanak belőle. Lehet arra is használni, mert persze bármire lehet használni, most éppen erre is fogják, és nyilván attól az időpillanattól fogva, hogy erre is lehet használni, 95%-ban erre is fogják, hiszen az emberek azért hotelre használták, mert arra lehetett, amikor lehetett belőle Párizsit venni, akkor meg Párizsit vettek belőle. És értelemszerűen itt most sokkal több elfogadó hely jelenik meg a rendszerben, mint amennyi eredendően volt. Tehát az MTSZ ezáltal egy sokkal-sokkal nagyobb támogatást fog kapni, mint amire ez a százalék elvileg tervezve lett. És én inkább innen vitatom, de ahonnan meg egy kicsit kevésbé értek egyet a kommunikével, az meg az, hogy ugye azt mondja a kiskereskedelmi szektor, hogy tehát, hogy ő rájuk az MTSZ a tevékenysége nincs hatással, ők abból nem profitálnak. Hát szerintem meg de, mert a valaki Balaton lellén bemegy a, most mondok egyet, de tök mindegy, bemegy a Lidl-be februárba, az egész más fog látni, mint hogyha bemegy a Lidl-be júliusba. És annak van köze ahhoz, hogy milyen állapotban van a turizmus. Most én azt nem akarom itt felvetni, hogy az MTS a tevékenysége egyáltalán mennyire van pozitív hatással a turizmus, meg ennek a szektornak a hatására, tételezzük fel, hogy van, mert ez a dolga, de hogy azért közvetetten van a kiskereskedelmi szektornak ebbe érintettsége. Mondom, nekem inkább onnan vitatott a dolog, hogy ez egy ilyen hatalmas összeget fog jelenteni, mert eddig mondjuk a hotel fogadhatta el, meg a Puskás Arénában az MLS fogadhatta el, és ő fizetett utána x százalékot, most meg el kell fogadni a Coop-nak is, a Lidl-nek is, a Spárnak is, meg ez, és ő is fog fizetni utána 1,5%-ot, tehát hogy inkább ez a része az, ami nekem nem annyira átgondolt, hogy ennyit kell leadni.
Az az érdekes, hogy ugye ez egy jutalék, ami feltételez egy szolgáltatás-ellenszolgáltatás viszonyt, viszont hogyha nincsen ellenszolgáltatás, akkor az adó lesz. Tehát ilyen szempontból tényleg igazuk van a kiskereskedőknek, hogy ez számukra adó, mert hogy ők ezért nem kapnak tényleg semmit cserébe ezért a plusz díjért. Úgyhogy ez egy érdekes terület.
Na és akkor szép kártya, akkor még rúghatok bele egyet?
Persze.
Hogy bár igazából kafetéria, és nem biztos, hogy szép kártyában lehet adni, de hogy a rendvidelmi dolgozóknak a lakhatási támogatása az most már kafetéria juttatásban is adható. És hogy az ilyenekkel lehet szétcseszni egy adórendszert, mert hogy kinek van rendvidelmi dolgozója? A hadseregnek, meg a rendőrségnek, meg a teknek. Ezek állami irányítású szervezetek 99%-ban költségvetési támogatásból működnek. Van egy terv, hogy szeretnének lakhatási támogatást adni a rendvédelmi dolgozóknak. Adjanak. Nem tök mindegy, mennyi az adója? Akkor annyival a többet adjanak, amennyi az adóját. Ilyen erővel akkor esziát se fizessenek. Tehát akkor térjünk vissza a szocializmusba, hogy az állami vállalatokban a nettó az egyenlő a bruttóval, nem fizetnek se járulékot, se esziát, hiszen egyik zsebemből, másik zsebemből még kisebb lesznek a trant. Tehát, hogy ilyen hülyeséget tényleg egyszerűen nem értem, hogy lehet, hogy na mindegy, tehát ez viszont meg nem az adórendszer egyszerűsítésének az irányába visz, hanem a bonyolításába. Tehát én ezért utálom a szép kártyát is, mert hogy értem a célt, csak hogy ezeket a dolgokat, főleg a mai modern világban egyszerűbben is meg lehet oldani.
Jó, igen, a kiskereskedelmi szektornál igen, szerintem is érthető, amit mondanak, meg nyilván, de azért most mégiscsak kaptak valamit. Tehát azért sokkal többet nyernek azon, hogy a sávhatárokat másképpen alakították, mert sokkal kevesebb bevételre kell majd a legmagasabb adókulcsot fizetniük kiskeradóba. Tehát, hogy feltételezhetően azért...
Ezt meg nem tudhatod.
Igen, tudni nem tudhatom.
Na, Tehát, hogy ennek az egész mögött, ugye mikor, meddig lehet levásárolni? 2026 április 30-ig? Jé, mikor van a választás? 2026 április 12-et. Mi a célja? Az a célja, hogy az emberek a szép kártyájukon lévő pénzt el tudják fogyasztani, bárhogy, valahogy fogyaszthassák el, mert hogy most nem mennek télen, nem mennek el nyaralni, nem mennek edzőterembe, ott marad a szép kártyán a pénz, itt meg most az a cél, hogy ezt szépen kesseljük ki, és akkor engedjük meg, hogy akkor hideg élelemre is el tudja költeni, és ezt nem kérdezzük meg utána az elfogadó helyeket, hogy akkor ők egyébként szeretnék elfogadni a szép kártyát, vagy nem szeretnék, mert lehet, hogy páran azt mondanák, hogy köszönöm, nem szeretném elfogadni a szép kártyát.
Még nyilván az nem reális, hogy akkor most a Marika néni lehúzza a rolót decembertől áprilisig, mert ő nem akarja elfogadni a szép kártyát, tehát ő be a helyzetbe úgymond belekényszerül, mert hát ő ezt árulja. Tehát, hogy Párizsit árul, meg tejet, meg zsemlét. Tehát, hogy ha ezt bevezetik, akkor neki el kell fogadnia. És ennek a terhét azt kell viselni. Jó, van-e még olyan változás, vagy az eddig tárgyaltakhoz képest más, amihez még lenne nektek, ami nehogy bennetek ragadjon?
Hát én még a bankadót tudnám elmondani megint, csak megismételni, hogy igazából nem is csak az a probléma ezzel, hogy most novemberben bejelentik, hogy majd akkor többet kell fizetni jövő, hanem hogy akkor megint csak visszanyúlunk a 2024-re, tehát a 2024-es mérleg főszeg alapján kell majd többet fizetni. Ezek azok a dolgok, amit nem lehet lereagálni. Ugye erre nincs értelme felkészülési időt adni. Tehát, hogyha egy bank már befejezte a tevékenységét is, most akkor a megemelt bankadót is még meg kellene fizetni, annak ellenére, hogy már nem végez tevékenységet. Ezt hívják visszamenőleges jogalkotásnak. Ez megint egy szomorú példája ennek, amit most már tényleg azt hittük, hogy most már eltávolodtunk, hogy már ezt magunk mögött hagytuk, és akkor most megint egy ilyen formában visszajött.
Hát igen, meg nekem ami még itt eszembe jutott, olvasva ezt a hírt, hogy tehát van egy...
Ja, és akkor a demagóg része, az én annyira fölhúztam magam, mert egyébként meg halálnyereségesek a bankok, most mit sivítanak?
Pont ez egyébként, hogy nagyon van adóztatva ez a szektor, és nyereségesebb, mint valaha. Tehát, hogy véletlenek nincsenek, tehát akkor nyilván valahogy nem lehet túljárni az eszükön, mert hogy ezt átterhelik a fogyasztókra. Tehát megnézhetjük jövő ilyenkor, hogy alakul a bankok nyereségessége. Lefogadom, hogy még nyereségesebbek lesznek, mint most. Tehát.
Igen. Hát most nem tudsz, nincs olyan választás, hogy nincs bankszámlád.
Igen, nincs.
Tehát, hogy...
azt viszont megcsinálják, hogy megszüntetik ezt a kedvezményes csomagot, és bevezetnek egy másikat, és abszolút, akkor magasabbak lesznek a banki díjak.
Ez szerintem már most nem akarok rossz indulatot.
Ezt a meccset nem lehet megnyerni, nem lehet a bankok ellen szerintem.
Én nem akarok rossz indulatot, de én azt sem hiszem, hogy meg akarják. Tehát ez nem hiszem, hogy ne tudná mindenki, hogy a tranzakciós illeték le fog csöpögni a magánszemélyek felé. Ez is le fog csöpögni a magánszemélyek felé.
Én inkább azt utálom, hogy ebben az országban nem lehet büszkének lenni arra, hogy te nyereséges vagy. Mi történt, amikor a Richter kimutatta a valaha volt legnagyobb nyereségét, egy héttel később kapott egy bazi nagy különadót. Ja, hogyha ilyen sok pénzed van, ja, akkor ki tudod fizetni, akkor, hát és akkor ez tök igazságos, hogy a gazdagok fizessenek többet, nem? Hát, és akkor ugyanez van, tehát, hogy ez a politikai közbeszédben teljesen normálisnak hat, hogy hát ezek a szemét rohadt gazdag bankok, hát persze, hogy fizessenek többet, tehát ugye a retorikában ezt még mi el is fogadják az emberek, holott pedig egyébként arra kellene büszkének lenni, hogy egy nehéz gazdasági helyzetben egyébként ezek jól tudnak működni. Ha meg egyébként, mert ebben is van ellentmondás, hogy miért van az, hogy egy recesszióban lévő gazdaságban, ahol egyébként a banki profitoknak zsugorodni kellene, ezek mégis tud növekedni, hogy akkor a szabályozó valahol elkövetett valami hibát, amit aztán mindig adóval próbál betömni.
Hát a hiba az, hogy magas az alapkamat. És ott olcsón tudják parkoltatni, vagy jól tudják parkoltatni a pénzüket kedvezően.
Igen, ezt nem is tagadják. Tehát ez nyilván. Szerintem...
Hát, közben egyébként meg el is várják, hogy vegyen állampapírt, és ne hitelezéssel foglalkozzon.
Jó, szerintem összegezzünk. Ez nem egy foci meccs volt, mondjuk abból nekünk mostanában kijutott, úgyhogy mindegy, hagyjuk is, mert azon csak szomorkodni lehet. Viszont ezen nem feltétlenül, és pont oda akarom kivezetni, hogy tudom, nehéz mondjuk a 4 évvel ezelőtti a választásokat megelőző adóváltozásokkal összevetni a mostaniakat, de hogy, és akkor kezdem én az összegzést. Én ezeket a mostani adóváltozásokat sokkal kifinomultabbnak, jobban célzottnak, akár közép-hosszú távon jobban kamatoztathatóaknak érzem, mint amiket mondjuk 4 évvel ezelőtt az egyszeri eszi a visszatérítése, ja, meg az egyébben. Tehát én úgy összegeznék, hogy én ezt fejlődésnek látom.
Van benne egy ilyen, hogy csak fél évre tekintek előre szegmens, tehát azért, de egyébként igen, tehát látszik, hogy végig gondolt, ugye a beruházások azok, amik nagyon elmaradnak, így nemzetgazdasági szinten azt próbálja valahogyan élinkíteni, ezek jól ülnek, igen.
Egyet értek, tehát, hogy, de azon már túl vagyunk, tehát, hogy szerintem, ami a 4 évvel ezelőtti egyszerű SZIA visszaadás, az most már megvolt a 2-3 gyerekes édesanyáknak a SZIA mentességében, tehát, hogy
pár konfettit még el kellett lőni.
Tehát, hogy azt a patront már ellőttük.
Jó, hát szerintem ezt kibeszéltük részletesen, és mint ahogy kezdtem is az adást, ezt már meg is szavazták, tehát ez egy nap alatt átment ez a csomag, egyébként az elsővel együtt, csak arról másokat beszéltünk ugye a korábbi adásokban, aztán az utóhatásait meg majd nyilván elemezzük, amik fognak merülni, hogy például nekem egy érdekes kérdés, hogy azt kijelenteni, hogy 8-9 forintos árnövekedést akadályoz meg a jövedéki adó befagyasztásával. Szerintem ezt nem lehet kijelenteni, mert nem lehet tudni, hogy fog kialakulni a piaci ár, de ezt majd meglátjuk.
Az egyébként
a jövedéki adó miatt nem fog ennyit emelkedni. Igen. Úgyhogy kedves nézőink, hallgatóink, várjuk a ti véleményeteket is, meg a ti kommentjeiteket is erről az adócsomagról, mert ez most aztán tényleg sok mindenkit érint, azt gondolom, ha csak az alanyi köröket vizsgáljuk, hogyha van bármilyen észrevételtek vagy kommentetek, akkor a szokás felületeinken elértek bennünket. A mai napra ezzel készültünk, úgyhogy reméljük, hogy élveztétek az adást. Ezt a jó szokásotokat, hogy hallgatok, néztek minket, tartsátok meg. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.